Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reményteli volt a Caritas 500 fős jótékonysági koncertje a Mátyás templomban csütörtökön, közölte a katolikus Caritas sajtószolgálata. A Zúgjon fel hát a Magyar Zsoltár című koncert az Arts Sacra Fesztivál keretein belül valósult meg. Célja a szervezet felzárkóztató programjainak keretében felkarolt gyermekek tanulás támogatása volt a Legyen öröm az iskola kezdés segélyakció részeként. A rendezvényen Zagyvari Hárda katolikus Caritas országos igazgatója elmondta. A koncert nem pusztán művészeti esemény, hanem közös küldetés. Beszédében egy szegénységben élő gyermek mindennapjait idézte meg egy érzékletes képpel, rámutatva, a Caritas felzárkóztató programjai ma több ezer család életében vannak jelen. Ez az este nem csupán egy gyönyörű koncert, ez egy közös küldetés része, a szolgáló szereteté, zárta szavait. A tanárok az iskolában nem csak tanítanak, hanem a lehetőségből az elérhető célt, a tudásvágyból az értő tanuláskészséget, a történtekből pedig a valahová tartozás élményét hozzák létre. Mondta az energiaügyi miniszter a Borsodabolyi Zemplén vármegyei gesztelyen a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének átadásán. Lantos Csaba hozzátette, a gyermekek az iskolákban tapasztalják meg először a barátság érzését, a kitartás fontosságát és a legfontosabb elveket, amelyek életük végéig elkísérik őket. Emiatt nem mindegy, hogy a diákoknak milyen körülmények állnak rendelkezésre az iskolai élethez és a tanuláshoz, hangsúlyozta. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a többi között arról beszélt, hogy gesztelyen az elmúlt időszakban a családok voltak középpontban. Ezt számos fejlesztés is bizonyítja, köztük az új bölcsőde megépülése, az óvoda folyamatos fejlődése és az általános iskola energetikai beruházása. A Nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács a spanyol társszervezetével közösen egy 3 éves, 4,2 millió euró költségvetésű kampányt indított a nyúlhús fogyasztásának népszerűsítésére és a nyúlhús piaci jelenlétének növelésére 2-5%-kal. Jelentette be Nagy István agrárminiszter Budapesten az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon és vásáron. A tárcavezető elmondta, a nyúlhús egy minőségi 21. századi fehérje forrás, kedvező élettani paraméterekkel, alacsony zsírtartalommal rendelkezik, és az egyetlen olyan húsfajta, amely mentes allergénanyagtól. André Péter, az Agrármarketing Centrum vezetője elmondta, a nyúltenyésztésnek komoly hagyományai vannak, és a magyar gasztronómia szerves része. Fogyasztása könnyen beilleszthető az egészséges táplálkozásba. Egy szingapúri cég a vármegyében gazdaságtörténeti jelentőségű, mintegy 280 milliárd forint értékű óriás beruházását jelentette be Békés Csabán, amelynek a nyomán 2500 munkahely jön létre, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcs technológiás szigetelő anyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békés Csabán építi meg első európai üzemét. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kevés fátyol felhő az égen. A délire forduló szél a Kisalföldön megélénkül, egy-egy helyen megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok közé melegszik. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. szeptember 20-a van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Erik Frommtól származik, és így hangzik: a szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Pilinszky János Átváltozás című versét Dér Gabriella előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből, felolvassa Varga Ildikó. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a koreai vértanúkról dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas szombat reggelt kívánok minden munkatársam nevében. Hello, you fool, I love you. You.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bag, a 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnami felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. 60 térségében, szintén az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 60-as és az 54-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat sáv elhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható. Új terelés épült ki Gyöngyös térségében, szintén az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, Vásárosnamény irányába tartók a belső sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik október 31-éig. Tornyos Németi irányába a Szikszó térségében új terelés épült ki az M30-ason, a 42-es és a 45-ös kilométer között a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egereltkelési szakaszán a 14-es kilométernél burkolat helyreállítás miatt felnémet irányába csak a belső sáv járható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Let's go, girls! feel like a woman.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Köd reggel, nyárias idő délután. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kora reggel párra képződött, emiatt több helyen lehet szürke a reggel, a köd délelőtt gyorsan feloszlik, és napos száraz időre számíthatunk a nap hátra lévő részében. Napközben mérsékelt lesz a délire forduló szél, kora reggel 12 fok várható, délutára 28 fok köré melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg a Dunántúl egyes tájai fölött az égen, csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli délkeleti szél, hajnalban helyenként ismét számíthatunk pára és kötfoltokra, kora reggel 10-18, 26-33 fok között alakul napközben a hőmérséklet. Hétfőn sem változik időjárásunk, hajnali párra kötfoltok ismét előfordulhatnak, napközben pedig marad a száraz napos idő. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, mérsékelt helyenként élénk lesz a délkeleti szél, délután 27-33 fokos csúcsértékek várhatóak. Kedden nyugat felől már erősebben megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon többfelé az eső is elered. Régiónkban még naposabb, szárazabb időre van kilátás. Orvos meteorológia, ma tovább melegszik az idő, emiatt fokozódhatnak a melegfrontra érzékenyek panaszai, körükben fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák jelentkezhetnek. Sokaknál fáradékonyság, tompaság, dekoncentráltság alakulhat ki. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma sehol sem várható csapadék, mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, a napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas tartományban van jelen, a hétvégén azonban a pollen koncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, így helyenként ismét nagyon magas szintet érhet el a parlagfű pollen terhelése. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék, a pázsitfűfélék és a libatopfélék virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul, a kültéri allergén gombák spóra száma magas, nagyon magas szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
My parents forget about it.
Napverse.
Pilinszky János. Átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan.
Pilinszky János Átváltozás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került. Itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56. júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője volt, 57. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szelkek, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset,
egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa interjút adott az amerikai Crux magazinnak. A hidak építésében és a polarizáció elkerülésében látja a szerepét. A pápa támogatja a fogyatékkal élők foglalkoztatását a Vatikánban. Leo pápa interjút adott az amerikai Crux magazinnak. A hidak építésében és a polarizáció elkerülésében látja a szerepét. A beszélgetés számos témára kiterjed, beleértve a gázai tragédiát, az egyház Kína politikáját, a nők szerepét, az egyház kapcsolatát az LMBTQ közösséggel, az egyházi visszaélések válságát, a Szentszék pénzügyi helyzetét, a mesterséges intelligenciát és az álhíreket. Megválasztása óta a Szentatya az első közzétett teljes interjúját Elise N. Ellennek adta, a 14. Leo, világpolgár, a 21. század misszionáriusa című életrajzi könyvhöz, amely szeptember 18-án jelent meg a Penguin Peru magazinban. Elise N. Ellen a cracksnow.com egy független amerikai katolikus online hírportál vezető tudósítója, amely szintén közzétette a Leo pápával készült interjú teljes szövegét egy cikk sorozatban. Arra a kérdése, hogy hogyan látja a pápaságot, Leo pápa kiemeli új szerepének lelkipásztori részét, kiváltképpen a minden korosztály elérését. Mindenkit értékelek, bárki is legyen, bármivel is érkezik, és meghallgatom őket. Tehát van egy olyan aspektusa annak, hogy az egyetemes egyház pásztora vagyok, amit nagyon jelentősnek tartok, és azt hiszem, ez az egyik dolog, amit az emberek értékelnek, mutat rá Leo pápa. Nem érzi túl terheltnek magát a következő hónapokban és években meghozandó döntések miatt, miközben elismeri, hogy a kormányzás az egyházon belül fontos részét képezi pápai szerepének. Ami újdonságnak számít, az a világvezetői szerepe. Sokat tanulok arról, hogy a Szentszéknek eddig milyen szerepe volt a diplomácia világában az évek során, hangsúlyozza. Mindig is igyekeztem napra kész maradni a hírek terén, de a pápa szerepe mindenképpen új számomra. Sokat tanulok, és sok kihívással találkozom, de nem vagyok túl terhelt, állapítja meg 14. Leo az interjúban. A pápának címzett egyik első kérdés a gázai helyzettel kapcsolatos. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok részéről némi nyomás nehezedik Izraelre, és Trump elnök mostanában tett néhány nagyon egyértelmű nyilatkozata ellenére, A pápa szerint nem érkezett egyértelmű válasz a Gázában élő emberek, ártatlan emberek szenvedésének enyhítésére irányuló, hatékony módszerek megtalálására, és ez nyilvánvalóan nagy aggodalomra ad okot. A pápa rávilágít a gázaiak, és kiváltképpen az ott élő gyermekek szükségleteire. Sok segítségre, orvosi segítségre és humanitárius segélyre lesz szükségük ahhoz, hogy valóban megfordítsák ezt a helyzetet, ami jelenleg még mindig nagyon-nagyon súlyosnak tűnik, állapítja meg a Szentatya. Hozzáteszi. Egyszerűen annyira szörnyű látni a képeket, amiket a televízió bemutat, remélhetőleg valami megváltoztatja ezt. Leo pápa nagyon aggódik amiatt, hogy érzéketlenné válunk a fájdalomra. Ez egyfajta emberi válasz, mert az ember csak egy bizonyos mennyiségű fájdalmat tud elviselni. Az embereknek és különösen a keresztényeknek nem szabad érzéketlenné válniuk, és nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a helyzetet. Ehelyett valahogyan továbbra is nyomást kell gyakorolni, meg kell próbálnunk változást elérni itt. A gázai tragédiával kapcsolatban a népirtás szónak a használatát illetően, amelyet egyre többet emlegetnek, a pápa hangsúlyozza, hogy hivatalosan a Szentszék nem hiszi, hogy jelenleg bármilyen nyilatkozatot tehetünk erről. Van egy nagyon technikai meghatározása annak, hogy mi lehet a népirtás, de egyre többen vetik fel a kérdést, köztük két izraeli emberi jogi csoport is, amelyek ilyen nyilatkozatot tettek, jelenti ki Leo pápa. A geopolitika területén maradva, Leo pápát egy másik globális szereplőről, Kínáról is kérdezi az amerikai újságíró a beszélgetésben. Válaszában a pápa így fogalmaz. Folytatni fogom azt a politikát, amelyet a Szentszék már néhány éve követ, hozzátéve, hogy semmiképpen sem gondolja azt, hogy bölcsebb vagy tapasztaltabb lenne elődeinél. Kifejti, hogy egy ideje folyamatos párbeszédet folytat számos kínai emberrel, akik különböző nézőpontokat képviselnek, és igyekszik világosabban megérteni, hogyan folytathatja az egyház küldetését, tiszteletben tartva mind a kultúrát, mind a politikai kérdéseket, miközben tiszteletben tartja a kínai katolikusok jelentős csoportját, akik évek óta bizonyos elnyomás vagy nehézségek közepette élnek hitük szabad megélése terén, anélkül, hogy állást foglalna. Ugyanakkor a pápa elismeri, ez egy nagyon nehéz helyzet. Arra a kérdésre, hogy geopolitikai szinten milyen jelentősége van annak, hogy ő az első Egyesült Államokbeli pápa, 14. Leo kijelenti. Először is remélem, hogy ez végül változást hoz az Egyesült Államok püspökei számára. Az amerikai püspöki karról, az egyház és a politika kapcsolatáról elhangzott néhány dolgot illetően a pápa megjegyzi. Az a tény, hogy amerikai vagyok, többek között azt jelenti, hogy az emberek nem mondhatják, ahogyan Ferenc pápával tették, hogy nem érti az Egyesült Államokat, egyszerűen nem látja, mi történik. Leo pápa ugyanakkor világosan kijelenti, nem tervezek belekeveredni a pártpolitikába. Donald Trump elnökkel való kapcsolatát illetően a pápa kifejezi véleményét, hogy sokkal helyénvalóbb lenne, ha az Egyesült Államok egyházának vezetése komolyan foglalkozna vele. Ugyanakkor, ha vagy amikor olyan konkrét kérdések merülnének fel, amelyekben lehetőség lenne Trumppal együttműködni, semmi gondom nem lenne ezzel. Leo pápa példaként említi Ferenc pápa levelét, amelyet pápasága vége felé írt a migránsokkal való bánásmódról, és ezzel kapcsolatban megállapítja. Nagy örömmel láttam, hogy az amerikai püspökök hogyan fogadták, és néhányan közülük elég bátrak voltak ahhoz, hogy ezt tegyék. Hozzáteszi, általánosságban véve ez a megközelítés a jobb, és elsősorban a püspökökkel foglalkoznék. Ezt követően a beszélgetésben a pápa elismeri, hogy az Egyesült Államok világszinten hatalmi szereplő, és ezt el kell ismernünk. És néha a döntéseket inkább a gazdaság, mint az emberi méltóság és az ember támogatása alapján hozzák, de továbbra is kérdéseket kell felvetnünk, hogy meghatározzuk a legjobb módot a válaszadásra. A pápa megjegyzi, hogy maga Trump nemrégiben kijelentette, hogy a két fél közötti találkozó nincs napirenden, de hozzátette, a testvére egy kedves srác, utalva Leo pápa bátyjára, Luisra, akit a konklávé után néhány nappal fogadtak az ovális irodában. Az egyik testvérem találkozott vele, és nagyon nyíltan beszélt politikai nézeteiről, erősíti meg Leo pápa. Később az interjúban ismét beszél a testvéréről, amikor a családjával való kapcsolatáról szól. Hangsúlyozza, hogy ő és testvérei, Louis és John, még mindig nagyon közel állnak egymáshoz, bár egyikük politikailag nagyon az egyik oldal szélén áll, különböző helyeken vagyunk, jegyzi meg Leo pápa.
Az interjú nagy teret szentel az egyházon belüli visszaéléseknek. Ez a válság még nem oldódott meg, húzza alá a pápa, aki nagyfokú tiszteletet kér az áldozatoknak, akik közül sokan egész életükön át hordozzák az abúzus sebeit. 14. Leó pápa idézi a statisztikákat, melyek szerint az érintett személyek 90%-a, aki jelentkezik és vádol, valódi áldozat, vagyis nem találnak ki semmit. Vannak azonban hamis vádakat tartalmazó bizonyított esetek is, és egyes papoknak tönkretették az életét. A vád nem törli el az ártatlanság vélelmét, mutat rá a pápa. A papokat is meg kell tehát védeni, vagyis a megvádolt személyt is meg kell védeni, jogaikat tiszteletben kell tartani. De ennek elmondása is olykor még nagyobb fájdalmat okoz az áldozatoknak. Minden esetre a szexuális visszaélések kérdése nem válhat az egyház központi elemévé, figyelmeztet 14. Leó. Az egyházban elkötelezett emberek túlnyomó többsége, papok, püspökök és szerzetesek soha nem követett el abúzust senkivel szemben. Tehát nem tehetjük meg, hogy az egész egyház kizárólag erre a témára koncentráljon. A Crux amerikai katolikus hírportál vezető tudósítója az LMBTQ személyekkel és a nőkkel kapcsolatos témákról is kérdezte a pápát. A Szentatya az első kategóriára vonatkozó válaszában kifejti, hogy nem akar polarizációt okozni az egyházban. A Fiducia Supplicans dokumentumra utalva aláhúzza, hogy annak lényegi üzenete nem más, mint hogy persze mindenkit megállhatunk, de nem kellene arra törekedni, hogy valamiképpen szertartássá tegyük ezt az áldást. Leó pápa egyértelműen folytatja Ferenc pápa gondolatát a befogadással kapcsolatban, ami mindenkire vonatkozik. Todos, todos, todos. Mindenki meg van hívva, de nem azért, mert egy bizonyos identitással rendelkezik, hanem mert mind Isten gyermekei vagyunk. Ez ugyanakkor nem von magával semmiféle változást a doktrínában, mutat rá a Szentatya, majd kifejti. Nagyon kevéssé tartom valószínűnek azt, hogy az egyházi doktrína változzék abban, amit az egyház tanít a szexualitásról, amit az egyház tanít a házasságról. Vagyis egy családot, egy férfi és egy nő alkot, akiket a házasság szentségének áldása köt össze. Nem fog változni a tanítás a nők pappá szentelésével kapcsolatban sem. A pápa az interjúban elmondja, hogy folytatni kívánja a Ferenc pápa által megkezdett utat, vagyis női vezető kinevezését az egyházi élet különböző szintjein. A női diakónusok kérdése azonban ellentmondásos, amit a legutóbbi szinódus vetett föl. Egyelőre nem áll szándékomban megváltoztatni az egyház tanítását erről a témáról, pontosít 14. Leó. A Szentszék pénzügyi helyzetéről is kérdezték a pápát, aki nyitottan, pragmatikusan áll a kérdéshez. Még nem tudja, hogyan fogja kezelni a helyzetet, de kezd világos elképzelése kialakulni róla. Konkrétumokat is sorol. Az apostoli Szentszék vagyonkezelősége 2024-ben 60 millió eurós nyereséggel zárta a mérleget. A nyugdíjalapot meg kell vizsgálni, ez világszintű probléma. A Covid-válság csapást mért a Vatikáni Múzeumra, ami a Vatikán egyik legjelentősebb bevételi forrását biztosítja. El kell kerülnünk az elhibázott döntéseket, mint amelyeket az elmúlt években hoztak, mutat rá a pápa, aki megemlíti a londoni ingatlan esetét, ami miatt bírósági eljárás folyik, és ami nagy visszhangot váltott ki. Hány millió eurót veszítettünk emiatt? Leó pápa ezután azokról a lényeges lépésekről szól az interjúban, amelyeket Ferenc pápa tett az ellenőrzés és az egyensúly megteremtése terén. Nem szabad azonban hátradőlnünk és kijelenteni, hogy túl vagyunk a válságon. Továbbra is dolgoznunk kell rajta, de nincsenek nyugtalan éjszakáim emiatt, és azt gondolom, hogy fontos, hogy más üzenetet kommunikáljunk, magyarázza a Szentatya. A reformokkal kapcsolatban Leó pápa olyan döntések meghozatalát tervezi a római kúrián belül, amelyek az egyes dikasztériumok elszigetelt működését számolná föl, vagy változtatná meg. A különálló részegységek szerinti gondolkodásból olykor hiányzik a párbeszéd és a kommunikáció. Ez időnként erőteljes korlátként hatott, és káros volt az egyházkormányzásban. A pápát a tridenti misékről is kérdezték az interjúban. Ez nem annyira kérdés, mint inkább probléma, mivel egyesek a liturgiát politikai eszközként használták. Ez rendkívül sajnálatos. Hamarosan azonban lehetőség nyílik arra, hogy leüljenek a tridenti rítus támogató személyek egy csoportjával, és a problémát talán a szinodalitással lehet majd megoldani. Az egyházi tematikából kilépve szól Leó pápa az álhírek, fake news kérdéséről, melyet pusztítónak nevez, majd a mesterséges intelligencia jelentőségéről beszél. Aggasztó, hogy olyan nagyon gazdag emberek fektetnek a mesterséges intelligencia fejlesztésébe, akik teljességgel figyelmen kívül hagyják az emberi lény értékét. Az egyháznak be kell avatkoznia, mert komolyan fennáll annak a veszélye, hogy a digitális világ a saját útját járja, mi pedig valamennyien sakbábuk leszünk. Ezzel kapcsolatban a Szentatya egy anekdotát is elmesél. Egy ízben valaki felhatalmazást kért rá, hogy egy mesterséges pápát csináljon, és így bárki hozzájuthasson a magánaudienciához. Azt válaszoltam neki, hogy nem fogom engedélyezni. Ha van valaki, akinek ne legyen avatárja, akkor azt hiszem a pápa áll a lista élén, zárja a Crux amerikai katolikus hírportálnak adott interjúját 14. Leó pápa.
A pápa támogatja a fogyatékkal élők foglalkoztatását a Vatikánban. 14. Leó pápa reszkriptumával, leíratával jóváhagyta az apostoli szék munkaügyi hivatalának határozatait, amelyek lehetővé teszik a fogyatékkal élők szentszéki alkalmazását. 14. Leó pápa augusztus 4-én audiencián fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkárt, és leírattal jóváhagyta az apostoli szék munkaügyi hivatala tanácsának határozatait, amelyek megnyitják az utat, hogy fogyatékkal élők is szentszéki munkavállalókká válhassanak. Mostantól a fogyatékkal élők foglalkoztatását a befogadás szellemében, és szükség esetén megfelelő és konkrét intézkedések elfogadásával kell előmozdítani, mivel a fogyatékosság állapota nem zárja ki a munkára való alkalmasságot minden vatikáni intézményben, amelyek a Szent Székhez és a kormányzósághoz tartoznak. Ezt az új 2 bis cikkely rögzíti, amelyek kiegészítették a személy méltóságának és alapvető jogainak védelméről szóló a felvételkor és a foglalkoztatás során elvégzett orvosi vizsgálatok alkalmával betartandó normákat. Ennek az alapelvnek a bevezetése egyben módosítja a Római Kúria általános szabályzatának 14. cikkét, a munkavállalók toborzásáról és kinevezéséről. A megfelelően megállapított jó egészségi állapot szövegrész helyébe a Vatikán Városállam egészségügyi és higiéniai igazgatósága által igazolt a feladatok ellátására való pszichofizikai alkalmasság szövegrész lép. Ezek a módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek, előírják a vatikáni szervek vezetősége számára, hogy támogassák a fogyatékkal élők foglalkoztatását. Az új rendelkezések követik a Leó pápa által az augusztus 11-én közzétett leíratban jóváhagyott rendelkezéseket, amelyek kiterjesztették a vatikáni alkalmazottak védelmét és jogait, többek között havi 3 nap fizetett szabadságot biztosítva a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, valamint 5 nap fizetett szabadságot a vatikáni alkalmazottaknak gyermek születése esetén. Ebben az esetben is Leó pápa jóvá hagyta az apostoli szék munkaügyi hivatala tanácsának határozatait, amely testület a Szent Szék és a kormányzóság különböző szerveinek a képviselőiből, valamint alkalmazottaikból áll. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus Krisztus szavában és személyében Isten kimondja önmagát, feltárja életét az emberek előtt. Ez a gondolat folytatódik a mai részletben is. Jézus példabeszédet mond a magvető emberről. A magok különféle helyekre kerülnek, többségük a jó földbe, de némely szem az út szélére, kövek vagy tövisek közé. Ez utóbbiak nem tudnak termést hozni, de a jó földbe hullott magok sokszoros termést hoznak. A hasonlat értelmét maga Jézus tárja fel, magyarázata szerint a mag Isten igéje, üzenete, tanítása, amely az emberi szívekbe, lelkekbe hull. Egyesek nem fogadják be, míg mások örömmel fogadják, életre váltják, s ezáltal bőséges termést hoznak. A megszólaló, üzenetét közvetítő Isten tehát választ vár az embertől. Ahogyan Isten feltárja önmagát szava által, ugyanúgy az ember is feltárja önmagát Isten előtt, amikor választ ad. Az ember pozitív válasza a hit, Isten üzenetének készséges elfogadása és megvalósítása, a negatív válasz a hitetlenség, Isten elutasítása. Isten hozzám is eljuttatja üzenetét, és az én válaszomat is várja. Milyen talajra hull lelkemben szava? Hozok-e bőséges termést jó cselekedeteim által? Isten nem egyoldalúan akarja közölni velem üzenetét, hanem beszélgetni szeretne velem. Ezért várja válaszomat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Engri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 230-as, 230C és 122-es jelű éneke, illetve az Éneklő Egyház 350-es énekének első, második, harmadik és hetedik verszaka hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 230-as, a 233-as C és a 122-es, illetve az Éneklő Egyház 350-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!